Köszöntök én is mindenkit szeretettel. Egy újabb kérdés ma este, amivel ha akarunk és ha tudunk, akkor azonosulunk. Minden kérdésre van mód ráhangolódni, valahogy rendhagyó ez a ma esti alkalom azért, mert menet közben derül ki a kérdés. Persze, hogy a felvetés az meg lesz, azonban az előadás kezdete egy kitérőből jön, és legyen türelmünk megvárni a választ erre a címben található kérdésre. Úgy, amint ez meg volt hirdetve, a ma esti kérdésünk és az erre való biztató válasz az előadásban majd meg lesz. A kérdés, hol van az evangélium? Biztos, hogy akár zavaró is lehet ez a kérdés, így legelején, mert hát ha úgy akarjuk, akkor meg lehet azt egyszerűen válaszolni, hogy az evangélium ott van Mátétól egészen Jánosig a Bibliában. Azonban a kérdés egészen más irányba mutat, és ehhez szükséges a türelem, hogy a maga idejében ezt meglássuk, hogy mi ez az irány. Választottam egy ígét, amely keresztényi lényegében érinti a hívő embert. A hite keresztényi lényegében. Mert hogy a keresztény ember az életfilozófiájában másokért van, másokért létezik. Ez a Krisztus eszméje, ami teljesen az önzést mellőzi, sőt ellenzi. Ez a másokért való élés, ez jellemezte Jézus Krisztusnak az életét mindvégig, és az ő tana is ezt hirdeti meg. Amúgy a keresztény eszme azért állította az akkori világot a feje tetejére, annak ellenére, hogy elindult 12 egyszerű ember által, a 12 apostol által, mert Jézus Krisztus az emberiség bukott történelme során először tanította azt, hogy szeresd ellenségedet. Most mi, akik körül vagyunk, véve különféle karitatív törekvésekkel, valahogy természetesnek vesszük ezt. Még jól is érezzük magunkat, amikor valamit tudunk tenni másért. Mindig egy pici-pici-picikét, mert arra gondunk van, hogy azért fellépne, ugye? Jézus Krisztusnak ez az eszméje akkor azért volt meglehetősen furcsa, mert egy rabszolgatartó társadalomban vagyunk. A Római Birodalom idején, amikor kus volt mindenkinek, akinél volt hatalom, ott volt az igazság, ott volt a gazdagság, ott volt minden. Nem lehet beszélni igazságosságról, nem lehet beszélni irgalomról, nem lehet beszélni szeretetről, nemességről abban a korszakban. Úgy bánt ember emberrel, hogy állattal nem bánt úgy. Különben nem vagyunk messze, mert ha jól tudom, rengeteg az állatvédő intézmény vagy intézkedés, és sokkal kevesebb az embervédő hasonló intézmény. Ha van embervédő intézmény, akkor az is a feje tetején áll, mert védelmezik a gyermeket a szülőtől. Ilyen van, hogy gyermekvédő intézkedés. Olyan nincs, hogy szülővédő intézkedés. Tehát meglehetősen zavaros azért ez az egész téma, és ezért azt, amit Péter apostol mond az ő első körlevelében, ez egy apostoli körlevél, amiből szeretném idézni a mai alapigénket, ő egy ilyen szervezési szándékból kiindulva írja, amit ír, hogy legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra, nem kényszerítésből, hanem örömest. Sem nem rút nyerészkedésből, hanem jó indulattal. Ez a buzdítás, ez testvér Jézus buzdításával, hogy szeresd ellenségedet. Ez a gondos odafigyelés a másikhoz, a másikra. Ez a dolga az egyháznak. És mindaddig, ameddig az egyház maradt ilyen szolgálati tényező a társadalomban, hogy odafigyelt a szegényre, az alacsony sorsúra, a rászorultra, addig Krisztus képviselete volt. Sajnos, akik ismerjük közelebbről a dolgot, azok tudjuk, hogy a középkorra annyira elváltozott ez, mert hogy közben az egyház megszűnt szolgálati tényezőnek lenni a társadalomban, és kezdett hatalmi, meg gazdagsági tényezőnek lenni. Amikor óriási templomokat kezdtek építeni, amikor a rang kérdése befészkelt az egyházba, ami egyébként mindenkori kísértés volt, Jézusnak közvetlen harca volt a tanítványaival, mert hát mindig az volt a vita közöttük, nem hogy éhes vagy álmos valamelyik, hanem a 12 között mindig az volt a vita, hogy ki a nagyobb. És az egyházban alig fél évezred az 500-as években már kialakult ez a nagyság kérdése. Kiemeltek egy püspököt a többi fölé, semmilyen isteni intézkedés nélkül. És ettől kezdve az egyház megszűnt az lenni, aminek rendeltetett. Mert ez a legeltessétek az Isten köztetek lévő nyáját, ez egy bizonyos szerepre mutat. Arra a szerepre, amit Jézus kezdett el, és amit rábízott az ő követőire. Hogy hasonlítja az egyházat a nyájhoz, ez egy egészen ismert dolog a Bibliában, már az ókorban. Mikor Dávid király megírja gyermeksége emlékeiként az egyik zsoltárt, akkor az Úristenre úgy emlékszik, hogy az Úr az én pásztorom. És úgy érzi magát az Úristen vezetése és gondviselése alatt, mint egy gyönge bárányka, abban a nyájban, ahol bizony döfnek, lögdösödnek, de neki van pásztora. Mert hogy a pásztor és a nyáj kapcsolata, az kiderül majd az előadás közben, hogy milyen érdekes, hogy a nyáj a pásztorért van, és a pásztor a nyájért van. A bibliai kép a nyáj és a pásztorról, ami az egyház maga a valóságban, ez a kép ezt az egymásra találást sugallja, ami egyébként egy másik jelképben egészen romantikussá válik, mert hogy Jézus Krisztus azt is mondta, hogy az egyház a vőlegény menyasszonya, vagy a vőlegény felesége. Ő lévén a vőlegény és az ő földi egyháza az ő menyasszonya. És ez abból a szeretetéből, abból a vágyódásából, és abból a szándékából adódik, hogy Krisztus valóban ilyen eltökélt elszántsággal és szeretettel készül, gondol, készít, amit kell
erre az egymásra találásra, ami még a jövő zenéje. Akik tudjuk, hogy lesz egy nap, amikor Krisztus elhozza az ő országát, és elindul a jövő, az igazi jövő, azok tudjuk, hogy ez az az egymásra találásnak a pillanata, amikor a földi nyáj és a mennyei pásztor találkozik. Úgyhogy ettől kezdve, mint protestáns, azt mondom, hogy a pásztorunk nem Józsa Zoltán, a pásztorunk nem Restás László, vagy bárhol, hogy hívhatnak valakit. A pásztorunk az Úr. Ha erre a kapcsolatra építjük rá értelemszerűen, akkor értjük Péter apostolnak ezt a buzdítását, hogy legeltetünk, de nem a magunk nevében, hanem annak a nevében, aki megbízott minket. Krisztus a pásztor, aki elkezdte a pásztorolási munkáját, és ránk bízta, az anyára a családba, a lelkipásztorra a gyülekezetbe, a polgármesterre a városba. Mindenki betöltheti ezt a szerepet, ezt a gondozói, ezt a szeretettel való gondozásnak a szerepét, amiről szó van itt. A pásztori szerep az az összetartásnak az eleme. Aki táplál, aki összetart, aki vezet, aki védelmez, aki megkeres, ha eltávolodtál. És főleg, aki példát ad. Az este mondottam, és már csak ismétlem, hogy ha van probléma a korunkban, akkor az többek között abból adódik, hogy hiányoznak a példaképek. Hiányoznak a példaképek. Hallok ilyen kijelentéseket, hogy imádom a kutyámat. Meg, hogy imádom a babfőzeléket. Ezek annyira életszerű, ilyen kis ártatlan kijelentések, amik arra mutatnak, hogy nagyon elaltalánosodott a dolog. Éppen azért, mert minthogyha nem volna kit imádni. Úgy nézünk ki néha. Mintha nem volna kit imádni. A Biblia azt tanítja, hogy imádni egyet lehet. Csak egy van, aki imádandó. És az egész történés, ami e körül alakult ki úgy, hogy ezt felhígította, ez egy valóságos merénylet. Mert hogy elfeledteti az emberrel azt, hogy ki a nagy és ki a kicsi. És ez egy óriási értékrendbeli dolog. Hiba. Melléfogás. Ha tudjuk, hogy a családban is ez a dolog hogy áll, akkor a család működik. De ha nem tudjuk, ha mindenki nagy, akkor ki lesz a kicsi? Ha mindenki parancsol, akkor ki teljesít? Ha mindenki kiabál, ki hallgatja? Ezeken érdemes elgondolkodni. Volt egy előadásom, amikor azt olvastam, hogy a Zsoltárban van megírva, egyszer szólott az Isten, és én kétszer hallottam ugyanazt. Ami egy ilyen alárendelt szerepet vall a Zsoltáros részéről, és ez nem szégyen. Alárendeltnek lenni egy olyan felségnek, mint ami Isten, mint aki, ami mennyei atyánk a teremtő, az nem szégyen. Márpedig a gyakorlatban eléggé problémásan működik ez. Nos, menjünk tovább, kiindulva ebből a pásztor és nyáj kapcsolatából, hogy úgy, amint mondottam, a példa hiányában kicsit összezavarodunk. De ha van példakép, akkor világos az út, a cél. És ilyen értelemben fontos ismételni, mondani, mert bizonyára nem mondok most újat, azzal, hogy Jézus a pásztor. Nagyon sok minőségben Jézus Krisztus így mutatkozott be, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az életnek kenyere, én vagyok a világ világossága. Rengeteg ilyen bemutatkozási formulát látunk, amelyben a legbeszédesebb az igei rész, az én vagyok. Mert ez nem csak egy ilyen beazonosítási formula, hogy én és nem valaki más, hanem ez az én vagyok, ez a teremtési ige. Amikor Mózes találkozott az Úrral a csipkebukornál, és az Úr elmondta, hogy most már te vissza kell menni Egyiptomba, és ott a zsidó népet megszervezed, és kiszabadítjuk őket, akkor Mózes nagyon megijedt ettől a feladattól, mert ő nagyon jól tudta, hogy miért jött el onnan, ugye? És azt mondta, jó, hát én hogy menjek? Hát, és mindenféle kifogást talált, hogy én dadogos vagyok, hogy én félénk vagyok, hogy én így, hogy én úgy. És az utolsó ilyen mentegetőzése az volt, hogy hát mit mondjak, ha oda megyek? Ki küldött engem? És az Úr azt mondta, mondd meg, hogy a vagyok küldött engem. A Jahveh isteni név, azt héberül úgy írják, mint a lenni ígét is. A Jahveh, vagy magyarosan a Jehova név, kifejezi a létet. Ezért a magyarra fordított formája ennek az isteni névnek, hogy Jehova, az, hogy az örökkévaló. Az Isten idő felettiségét fejezi ki tartalmilag. Jézus mindezekben elsősorban, ezekben a bemutatkozási formulákban elsősorban azt fejezte ki, hogy én létezek. Ilyen értelemben mondta, hogy én vagyok a jó pásztor. Nem olyan értelemben csak, hogy azonosítható legyen, hogy ő és nem valaki más, hanem az, hogy ő létezik. És amíg ő létezik, addig pásztor is van. És ettől kezdve fontos nekünk helyesen olvasni, helyesen érteni és értelmezni. Mert hogyha Jézus azt mondja, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor biztos, hogy senki nem képzeli el, hogy ez egy nyáj nélküli pásztor. Milyen pásztor az, akinek nincs nyája? Tehát feltételezi Jézusnak ez a bemutatkozása, hogy én vagyok a jó pásztor, feltételezi azt, hogy egyenként sorakozzunk be, legyünk az ő nyája, legyünk a hozzá tartozók, azok, akik ő vele járunk. A legelső tényező, ami számít ebből a szempontból. Nem tudom, hogy kinek, hogy van az életében ez az Isten tudat kérdése. Talán minden ott kezdődik, hogy ha nem volna, akkor hiányozna. Minden itt dől el. Ha nagyon jól megvagy Isten nélkül, úgy a fejedbe, fejben, ahogy mondjuk, akkor gondok vannak. Akkor az élet szemléleteddel van probléma, ha nagyon jól megvagy Isten nélkül. Mert ez csak idő kérdése, hogy egyáltalán nem leszel meg ennyire jól. Csak idő kérdése. És ha idejében nem veszed ezt a kapcsolatot, hogy a pásztor nyájába legyél, hogy az ő közelébe, az ő hatáskörébe, az ő felség területébe legyél, akkor csak veszíteni valód van, mert előbb vagy utóbb eljönnek a jaj Istenem napok. Higgyük el, Nem mindig leszünk sem szépek, sem egészségesek, sem fiatalok, sem gazdagok, nem mindig. És amikor lejár a lehetőségünk, akkor hogy nézünk ki, ha nem vagyunk a senkijéi? Mert azt már nem kell tanítani szószékről, hogy a nő addig szuper, amíg nem jelentkezik a ránc, amíg nem ezüstös a haja, attól kezdve bizony, ha nincs ott a pakliban Isten, akkor megnézheted magad. És a férfi hasonlóképpen, és az üzlettárs hasonlóképpen, a világ ilyen. Ez a mi világunk ilyen. Csak az a bölcs, az én véleményem szerint, aki kialakult idejében az életébe egy B-tervet. És Isten nem haragszik meg, ha az ővele való kapcsolatunk egy B-terv. Fontosságában lehet első, de ő nem az, aki lerohanjon, aki lefoglaljon minket teljesen. Nyugodtan dolgozhatunk, teljesíthetünk, nyugodtan szerethetünk és gyűlölhetünk, ha úgy akarjuk. Ő nem szól bele az életünkbe. Ő van. Én vagyok, mondta. Hogy amikor baj van nálad, nem nála, amikor baj van nálad, akkor legyen B-terved. Én vagyok a jó pásztor, elsősorban azt üzeni, nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül. Néhány héttel ezelőtt itt a fülemen lemütöttek egy kis daganatot. És soha életemben nem voltam egy félénk ember, ugye az 1,70-es magasságom mellett sem. De mikor az orvos azt mondta, hogy Kolozsvárra kell elküldjük a szövettani vizsgálatra a dolgot, mert gyanús. Egy akkora, mint egy bors szem. Először azt hittem, hogy ilyen pattanás, mi az? Aztán egy kicsit elmérgesedett, és elmentem, és gyorsan azt mondták, ezt kell rendezni, hogy lássuk, hogy mi az. És bizony, így egyik óráról, egyik percről a másikra zuhanhat az emberre az aggodalom. És akkor várjad, ameddig jön a szövettani vizsgálat, és amikor az orvos szétteszi a karját, és azt mondja, hogy sajnos, én most nem fogom elpanaszolni, hogy nálam mi a baj. De azt el akarom mondani, hogy ilyenkor remek dolog, ha van pásztorod. Nincs probléma az álmatlan éjszakával. Elmondod neki, mint ahogy elmondja a gyermek az apjának. És ha elmondtad neki, akkor az ő kezében több van, mint egy szike. Több van, mint egy diploma. Mert ő a mindenható. Ez a legeltessétek, amiből kiindul Péter apostol, ez egy ilyen együttműködésre tanítja a keresztény embert. Mert ugye a Jézus a pásztor feltételezi azt, hogy én anyájában vagyok, de anyájában nem vagyok csak én és ő, a pásztor. És ez a nagy buktatója anyájnak, hogy anyájban többen vagyunk. Tudjátok, milyen könnyen tudunk boldogulni Istennel, mert jó messze van. Nehezebb azokkal, akik mellettünk vannak. Hogy döfnek, hogy szúrnak, hogy csipnek, hogy rugnak. Ez történik a nyájban. Ezért mondja Szentírás, elviselvén egymást szeretetben. Nehezen emésztettem fel, ifjú voltam, amikor olvastam, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Tessék, szeretni parancsra. Aztán rájöttem, hogy Jézus nem is ezt akarta mondani, hogy szeressek bárkit, hanem mert ő tudta, hogy tudunk szeretni, és erről van szó. Ő tudja, hogy tudunk szeretni, és nem ezt parancsolja. Amit parancsol ő az új parancsolatban, hogy egymást szeressük, az az, hogy úgy, amint én szerettelek titeket. Ez a miensége a szeretetünknek hiányzik. És az egymás melletti élet ezt teszi próbára. A nyáj lehet a család, a nyáj lehet a gyülekezet, a nyáj lehet az utca, a munkahely, a város, az a nyáj, az a hely, ahol egymás mellett élünk. Könyveket írtak, technikákat dolgoztak ki a szociológusok, hogy mi a jó szomszédságnak a titka, például, meg ilyenek. Rengeteget költenek, tartanak tanfolyamokat arról, hogy hogyan oldjuk meg az egymás mellett való létet. Pedig ott van a Bibliában az egyszerű életelv, hogy elviselvén egymást. Mert másként nem lehet. Azt hiába várja bárki, hogy engem szeressenek. Mert ezt valahol el kell kezdeni. És ha csak várok, akkor nagy esélyem van, hogy ez soha ne induljon el. Ha akarod, hogy elinduljon. Én emlékszem, hogy egy új gyülekezetet vettem át, egy kisebb gyülekezetet, és ahogy megtörtént a beköszöntő istentisztelet, én nem ismertem senkit. A régi lelkész volt mellettem, ő bemutatott engem, volt egy egyházterületi képviselő, az is egy szép ilyen beszédet mondott, és maradtam a teljes ismeretlen gyülekezettel. És ahogy leszálltam a szószékről, az udvaron belém karolt egy idős úriember. Azt mondta, Józsa testvér, mindenek előtt el akarom mondani neked, hogy itt nálunk nagy baj van. És kérdeztem, hogy mi az a nagy baj? Nincs szeretet. Ez nem probléma. Vagy nálad probléma ez? Hát, aggódok, azt mondja. Aggódni én is aggódok. Ha igaz, hogy nincs szeretet, aggódok. De már ketten vagyunk, akik egyetértünk ezzel. És én ajánlok valamit. Ha nincs szeretet, hozzunk. Te és én. Én és te. Valahol el kell kezdődjön ez. És a gyakorlati élet erről szól. A legeltessétek erről szól. Jézus szeretni jött, és szeretni tanítani jött. Ez az ő nagy eszméje, ami a világot meghatározta azóta is. Azt mondtam a bevezetőben, hogy rabszolga társadalomban vagyunk, ahol természetes volt az, hogy az úr korbácsoltatja a rabszolgáját, mert hogy többet szeretne teljesítetni vele. És természetes volt az, hogy a korbácsolt rabszolga szívből utálja, és gyűlölje az ő urát. Ez természetes volt. És csak egyszer jön ez a furcsaság. Szerest. Emlékeztek Pál apostolról? Ahány levele van, mindegyikbe azt írja. Ti szolgák, ti urak. Pontosan megmondja ezt az újdonságot nekik. És akkor megtörténik az elképzelhetetlen, hogy a szolga és az úr, az az úr, aki tegnapig korbácsoltatta a szolgáját, és az a szolga, aki tegnapig gyűlölte szívből is őszintén az ő urát, egyszerűen megváltozik. És lesz egy emberséges kapcsolat. Most nem térünk ki rá, van egy Filemoni levél, ami éppen arról szól, hogy Pál apostol találkozik egy olyan hívővel, egy olyan keresztényel, aki úgy lett keresztény, hogy korábban megszökött az ő urától, mint rabszolga. És mikor megkeresztelkedik, és jelentkezik Pál apostolnál, hogy ő a gyülekezetbe tag szeretne lenni, Pál apostol kéri a szívét, az életrajzát, és akkor az ember azt mondja, hogy hát én Filemontól szöktem meg innen és innen. És most már megismertem az Úr tervét, és szeretnék keresztény lenni. Igen, ha szeretnél keresztény lenni, akkor gyorsan pakolsz, és visszamész Filemonhoz. Jaj, de igen, mész vissza Filemonhoz, és én írok neked egy levelet. Írt Pál egy levelet, amiben az állt, hogy kedves Filemon, jön tőlem Páltól, jön egy úriember, aki korábban szolgád volt, és most keresztény lett. Fogadd őt úgy, mintha újjászületett volna a halálból. Felejtsd el a régit, hogy szolgád volt, hogy te ura voltál. És ez az ember visszatér az urához, és ettől kezdve barátok lesznek, testvérek lesznek, akik korábban ilyen uralkodó és szolga viszonyban voltak, most egy új kapcsolat születik meg. Ez a pásztorolás eredménye, amit Jézus Krisztus elkezdett a mi világunkba, és amit nekünk tovább fontos vinni. Péter apostoltól azt mondjuk az igével, amit olvastunk, hogy legeltessetek. Péternél ez sokkal többet jelent, mint amennyit mi hallunk, amikor olvassuk vagy látunk. Mert Péter apostolnak volt egy tapasztalata. Miután az Úr feltámadott, Péter volt az, aki nagyon restelte magát, mert ő egyedül tagadta meg kimondottan az Urat. Esküdözött a főpap udvarán, a Jézus pere éjszakáján, hogy nem is ismeri. Tudjuk, a kakas megszólalt, és ez egy szégyenletes gesztus volt Péter részéről, amit egyébként Jézus előre megjövendőlt neki, hogy csak lassan a lelkedezéssel és az ígérettel, mert meg fogsz tagadni engem háromszor is. És azt mondta, én biztos nem, mert én a halálba is megyek, majd meglátod. Mikor a kakas szól, akkor jusson eszedbe. És pont így történt. És akkor most az Úr feltámadt, és Péter alul maradt minden ígéretén és minden maga biztonságán. És hát összegyűltek a tanítványok, beszéltek róla, hogy a Mester feltámadt, újból él a Mester, csoda történt, stb. És Péter csak hallgat. Találkoznak az egyik nap a tópartján, Tiberiásnál, és egyszer jön az Úr. És Péterbe megfagy a szó. Éjszakák teltek el, és napok, amióta megtagadta az Urat, amikor zokogva aludt el, hogy lehettem ilyen? Mert ő tényleg szerette az Urat. Annak ellenére megtagadta. Hogy tudjuk meg, családban megtörténik, hogy elrontjuk annak ellenére, hogy szeretjük a másikat. És olyankor nagyon fontos, hogy valamit tegyünk, hogy valahogy hozzuk helyre. És ahogy jön az Úr, Péter megrémül. Egyfelől örvend, mert napok óta ezt várja, hogy még csak egyszer tudnék vele találkozni. Még csak egyszer mondhassam el neki, hogy én nem az vagyok. Hogy igazán ott elrontottam, de én igazán őt szeretem, és őt nagyra becsülöm. Ő az én életem. És jön Jézus. Jön Jézus, és egyenesen Péterhez megy. És a szemébe nézi, és tudjátok, mit kérdez? Péter, szeretsz engem? Hát ez szenzációs. Pont ezt kérdi, amire vártam. Pont ezt kérdi. Igen, mert ő tudja, a lelked legmélyét is. És megkérdezi egyszer, és megkérdezi kétszer, most nem térünk ki arra, hogy a válaszok azért annyira emberiek voltak. Jézus az eredeti szövegben, ugye a magyar szövegben nem jelenik meg ez az árnyalat, de az eredeti görög szövegben valahogy így van, hogy Jézus kérdezi, Péter, szeretsz-e engem? És Péter válasza az, hogy Uram, te tudod, hogy kedvellek. És akkor Jézus emiatt kérdezi meg másodszor, de Péter, figyelsz, Péter, szeretsz-e engem? És azért kérdezi meg háromszor, mert alig harmadszor használja Péter ugyanazt a szót, a szeretlek szót, amivel Jézus kérdezett. Az a szeretet, ami az ágápé szeretet, erről biztos már hallottunk, ami egyedül Isten szeretetét írja körül. Az nem a szerelem, az nem az anyai szeretet, az nem a baráti szeretet, az az isteni szeretet, az ágápé. És amikor Péter végre eljutott oda, hogy azt mondta, igen, szeretlek, akkor az Úr ezt a parancsot adta neki. Ha szeretsz, legeltess. És amikor Péter ír a gyülekezeteknek, és ír az utókornak, és üzen nekünk, hogy legeltess, akkor ebből indul ki. Ebből az óriási feszültségből, a szeretet feszültségéből. Hogy várta, hogy még egyszer szeretesse a mestert? Még egyszer elmondhassa. A székelyek közt jár egy szó, hogy a feleség panaszkodik, hogy te Józsi, de igazán most már én nem is tudom, hogy te szeretsz még engem? És a férje azt mondja, hogy ne? Hát de igazán, de figyelj, mondja a feleségén. Én egyszer megmondtam, hogy szeretlek. És ha változik valami, akkor szólok. Ugye tudják, kedves hölgyek, hogy ez nem így működik. Ha százszor mondják, akkor sem elég. Jó nekünk, ha újból és újból mondják ezt. És ha hiszük, ha nem, ugyanolyan jó, hogyha újból és újból mi is mondjuk. Mert hogyha csak várjuk, akkor soha nem indul el, azt mondtuk. Péter apostolnak ez a tanácsa, hogy legeltess, ebből a szeretetből indul. Jézus megtanította őt, hogy ha szeretsz, akkor legeltess. A férj se nem úgy szeret, hogy egész nap tévézik, és aztán az asszony hozza, viszi, teszi, veszi, ő csak szeret. Ezzel probléma van. Az ABC-s könyvben az első mondatok között az van, hogy anya mos, apa újságot olvas. Tessék egymás mellé venni. Nem feminista propaganda, amit most mondok. Nem. De gondok vannak ezzel. Ha szeretsz, akkor bizonyítsz. Akkor indulsz. Ha szeretsz, akkor legeltetsz. Pétert ez tette egy ilyen szép kényszerhelyzetbe. És ezt üzeni ő is. Van itt egy képem, Jézus a pásztorról, és itt említjük meg, amit egyébként a bevezetőben már érintettünk, hogy Dávid király így ismeri fel az Urat, mint a maga pásztorát. Mert hogy az Úr a nyáj pásztora az egy dolog, és egészen más, ha én is abban a nyájban vagyunk, ha az én pásztorom is. Másfelől pedig ez a tudat, hogy ha ő a pásztor, akkor én nem vagyok egyedül, akkor van kire számítsak. Ez egy életen át fontos. Van a 23. Zsoltárban, ahol az Úr az én pásztorom kezdet van egy jelenet, ahol a zsoltáros azt mondja, a te botod és a te vessződ azok vigasztalnak engem. Ezt a mondatot szokás nem érteni ebből a Zsoltárból, hogy a bot és a vesző vigasztalnak. Nincs itt eltérés, értelmetlen kifejezés. Mi ez? Állítólag a Jordán partján volt egy hely, ahol Dávid nagyon jól ismerte, és ott szokott legeltetni. A Jordán felső mentén, akik esetleg jártak, ott tudják, hogy Jordán egészen északról indul három ágból, és aztán nagyobbra duzzad, amikor találkoznak az ágak, és lent megy egészen a Genezáret tóig. Nos, ott fent a forrástól nem messze van egy hely, ahol Dávid szokott legeltetni, hol a víz és a part között, ahol egy sziklás hely van, csak egy kicsi ösvény volt, és ott naponta a nyájat keresztül kellett vigye, mert ő itt lakott, és a jó legelő ezen a szoroson túl volt. És akkor Dávid minden nap úgy csinált a juhokkal, hogy egyenként szólította, a jó pásztor így ismeri a juhait, néve szerint szépen és egyenként. Szólította a juhokat, a kisebbeket, a bárányokat, a nagyobbakat, szólította őket és biztatta, mondta, na most megyünk át, ne félj, nézd meg, milyen szép legelő van odát. Figyelj csak oda, én vigyázok rád. Tessék, indulj, indulj. És a juhocska indul. És hogy biztos legyen, hogy nem fél a juh, a botját, ami kötelező, egy zsidónál a bot a személyazonossági. A bot az ókori zsidónál, abba bel volt vésve, a felmenői be volt is vésve, hol született, miért született, minden rajta volt. És ezt a botot tette rá a juh hátára, hogy érezze, hogy itt van a pásztor, ne félj. És a juh ment, és egyszer már a bottal nem tudott elérni odáig, és akkor volt egy másik, egy hosszú vesszője, amit mikor erre, mikor arra használt, de ilyenkor, amikor félt a bárány, akkor rátette a bot helyett a vesszőt. És egészen, amíg átment a tág helyre, a legelőre, addig kísérte, és utána a következőt, és utána a következőt, és mindegyiket így vigasztalta, amikor félt, és így vezette át. Ezt a gyakorlatát a jó pásztorságból áthozta a Zsoltárába, és leírja, hogy az Úr is így bánik, amikor ő tudja, hogy mi a botja és mi a vesszője az, amivel vigasztal bennünket. És ez így van. Tény az, hogy akinek az Úr, az ő pásztora, az nincs egyedül. Annak van valakije. Társadalmi népbetegség ma a magányosság. Szervezetten törekesznek, éppen hallottam, hogy itt a városban is a tanácsnak van egy ilyen rendszeresített tevékenysége, amivel a magányosokat számon tartja, segíti, stb. Mert óriási probléma a magányosság. Emberek, akiknek van pénzük, van egészségük, van házuk, van mindenük, csak ez ne lenne, hogy egyedül. És az Úr, az én pásztorom, ezt a felületet fedi, és ad egy magabiztonságot a hívő léleknek. Nem vagy egyedül. Elhagyhat apád, anyád, szeretőd, bárki. De ha ő van, akkor nem vagy egyedül. Azt mondtam, hogy a pásztor a nyájért van, és a nyáj a pásztorért van. Ez az egymásra találás az Úr és az hívő ember között, ez biztosítja ezt a számítást, hogy a pásztor számít arra, hogy van nyája, a nyáj pedig számít arra, hogy van pásztora. Gyakorlatilag egyik sem lehet, nem létezhet a másik nélkül. Nincs pásztor, ha nincs nyáj. De nyáj sincs, ha nincs pásztor. Ezt a jelleget, ha tudatosan figyeljük az életünkben, akkor a családtól elindulva bármilyen terjedelmes vagy más típusú, nagyobb típusú szerveződési formákig fontos lesz, hogy legyünk valakié, ahogy Ady Endre is mondja, szeretném, hogyha szeretnélek, s lennék valakié. Egy olyan társadalomban, ahol nagyon gyakran hálni járunk haza, ahol nincs már semmi meleg. Ki érzik ebből a világból ez a szellem, ez a lefagyása a kapcsolatoknak? Most jutottunk el oda, és mindjárt a végén vagyunk, hogy hol van az evangélium. A Bibliában olvashatunk egy ilyen történetet, hogy a Rut története. Egy olyan családról van szó, akik zsidókként kitelepednek Moab földjére. Egy szomszédos ország, én is tudom, hogy az erdélyek, ha jól akarnak járni, akkor jönnek dolgozni Magyarországra, a magyarországiak mennek Ausztriába, az ausztriaiak mennek Svájcba, és a svájciak mennek Angliába. És úgy tovább, ennek nincs vége. Ez a megélhetésért való vándorlás, ez vezette Rutot és családját, pontosabban ezt a családot, az zsidó családot, még nem beszélünk Rutról, amely kitelepedett Moabba. Apa, anya és két fia. Ez a két fiú ott megismer moabita lányokat. Nem az ő fajtájukból, mert ez ránk ragad. Erre kell vigyázni, mert jobb, hogyha fajtánkból házasodunk, de szinte mindig későre tudjuk meg ezt. Nos, ezek a zsidó gyerekek vesznek maguknak feleséget, Orpát és Rútot, odakint családot alapítnak, és annak rendjes módja szerint patriarkális berendezésben a család együtt van, boldog zsidó család, akik nyertek két moabita asszonyt a családjuk számára. Hát nem kicsi teljesítmény az, hogyha egy ilyen család meg tud férni, hogy úgy mondjam. Az anyós két mennyével a házba. Ugye a mi kultúránkban azért az anyós és a menye kapcsolatának nincs rózsás holdudvara. És biztos, hogy ez nem volt másként akkor sem. És mégis nem ez volt a probléma, ahogy fogjuk látni, hanem az volt a probléma, hogy először meghalt a férj, az após, és utána hamarosan meghalt a két fia is. És egy szál férfi nélkül maradt a család. Addig tényleg sikeresek voltak. Kijöttek egy kicsit szedni össze magukat anyagilag, és közben úgy ráfogták az egészre, hogy még missziózunk is. A moabitákat megtanítjuk egy kicsit, hogy jöjjenek közelebb, mert a moabiták valami leszármazottai voltak Ábrahámnak egy másik ágon. Nem volt valami rózsás kapcsolat a zsidók és a moabiták között, de hát a jobb keresetért keresztül tudtak jutni ezen a feszültségen probléma nélkül. Ha tudni akarjuk, akkor a Moab az egy ilyen síralmas háttérből származott, mint népcsoport, mint személy Moab, majd népcsoport atya lett, mert ő volt az a fiú, aki született Lótnak, az ő leányától. Tudjuk, hogy miután Sodomából kivonult, annak rendje módja szerint, amit ő látott ott Sodomában, most Sodoma leégett, nem lesz semmi probléma, és megengedte magának ezt, úgy ő, mint a lánya, és gyerekük lett. És ez volt a Moab. Ezen kívül a későbbi kivonulás idején amikor a zsidók jöttek haza Egyiptomból Kanaán felé, a moabiták voltak az egyetlen olyan népcsoport, akik nem engedték át az ő földjükön. És ezért kellett kerüljenek egy óriási kerülőt, amíg visszatérnek és megkerülik északon. Akkor történt aztán a kígyókkal való nagy tragédia, amikor mérges kígyók területére jutottak, hogy megtizedelte valósággal a népet ez a próbatétel, a mérges kígyóknak a harapása. Ott sokan elpusztultak. És a moabitákat emiatt nem nézték valami jó szemmel, de hát most, amikor beszélünk a történetről, ilyen körülmények között, hogy hát ott jobban meg tudunk élni, hát kimentek oda ezzel a vágyjal, és hát sikeresek voltak egy bizonyos pontig. Viszont amikor meghaltak a férfiak a családban, akkor egy válságos helyzet állt be. Korábban ezek a lányok, akik bejöttek, és itt érdemes kicsit figyelni, mert itt van az evangélium. Itt van az evangélium. Ezek a zsidók azért jöttek állítólag, hogy az élő Istenről tanítsák meg a moabitákat, akik elfeledkeztek az élő Istenről. És valóban ezek a lányok, akik moabitáként jöttek a családba, és akik korábban rettegtek attól, hogy jaj, lesz gyermekem, mert ők odahaza a Moab vallási szokásaik szerint emberáldozatot gyakoroltak. A moabiták, utána lehet nézni, volt időszak, és ez az időszak olyan volt, amikor a Baal Peor istenséget imádták. És ez volt az az istenség, amelynek gyermek áldozatot kellett hozni. Értsük úgy, hogy mint a zsidók a báránynak levágták a nyakát és vették a vérét, úgy a Baal Peornak is ennek a mintája szerint saját gyermekeiket gyilkolták meg. És irtozattal gondoltak ezek a moabita lányok, asszonyok most már, hogy lesz gyerekünk is, ha nem ez lesz a sorsa az én gyermekemnek. Nem tudjuk pontosan, hogy milyen módon választották ki az áldozatokat, de biztos, hogy ez a rettegés benne volt. És amikor végre bekerültek ebbe a családba, akkor csak nagyot néztek, és néztek egymásra, mert hallották, hogy a család feje beszél jó Istenről. Ők úgy tudják, hogy az Isten rossz, mert a gyermekemnek a vérét kéri. És most ők hallanak egy olyanról, hogy létezik jó Isten. És ezek a lányok kezdenek átszellemülni valósággal. Hát ilyen is van. És ez volt az evangélium ott. Hogy létezik jó Isten. Egy rossz világban létezik egy jó Isten, aki lehet a pásztorom. Aki felveszi a gondomat, a bajomat, létezik jó Isten. Ez volt az evangélium Rut családjába. Meghalnak a férfiak, és ettől kezdve meginog minden. Az anyós, Naomi, azt mondja, lányok, én fiaim nélkül maradtam, férjem nélkül maradtam, nekem nincs mit keresni. Tovább itt, idegen földön. Felszabadítlak titeket, rendezitek újra életeteket, ahogy jónak látjátok. Én megyek vissza Izraelbe. Elindulnak a mennyei, és elkísérik egy darabig, és amikor búcsúznának, Orpa elbúcsúzik, és tovább megy. Itt a kép, lehet, hogy valamennyire kifejező, de Rut nem akar búcsúzni. És azt mondja, menj az anyosának, ne unszolj, hogy elhagyjalak. Ha te hazamész Izraelbe, én veled megyek. A te néped lesz az én népem, és a te Istened lesz az én Istenem. Itt van az evangélium. Az evangélium nem szöveg. Az evangélium ez az erő, amelyik embereket tud átváltoztatni. Aki emberek gondolkodását, emberek értékrendjét tudja újjátenni. Pedig egyszerű minden, csak annyi, hogy van jó Isten. Ennyi elég ahhoz, hogy az ember induljon el ez a cél felé. Ha van jó Isten, aki az én pásztorom, hát ne maradjak ki, legyek az övé, legyek az ő szövetségese, legyek az ő gyermeke, legyek az ő követője. Ha ez sikerül, akkor ebben van benne az evangélium. Az evangéliumnak az ereje drámai átalakulást képes hozni az Úrral való egészséges kapcsolat. Egy ilyen helyzet, amilyen volt a Ruth esete, aki elveszíti fiatalon az ő férjét, és aki alól egyszerűen kifut a talaj, megtalálja a nyitját a dolognak, és nem azt mondja, hogy mit menjek én anyosom szája után. Inkább megyek, keresek magamnak egy újabb férjet, egy újabb vonalat, ahol hátha megtalálom a boldogulást. Én azt hiszem, hogy akibe beleszeretett Ruth, az a pásztor volt. Mert ki is mondta, a te Istened lesz az én Istenem. Nekem kell egy ilyen jó Isten, mint amilyen a te Istened. Ettől kezdve, mint keresztény, bárki legyél, fiú, lány, fiatalabb, idősebb, bárki legyél, körülvesznek minket is emberek, barátságosabbak, ellenségesebbek. Vajon mit gondolnak rólunk? Vajon az életünkben az evangélium jut-e így kifejezésre, hogy bárkit így meggyőzzön? Megyek veled, ahová te jársz, oda akarok én is, ahová te tartozol, ott akarok én is. Ez több, mint egy szerelmi kapcsolat, mint egy családi kapcsolat. Ez egy tartalmi, igazi kapcsolat, ahol a hatalom az evangélium hatalma. A jó hír. Más, különben hasonló helyzetben, ilyen nagy veszteségek idején az ember összeomlik. Össze tudunk omolni semmiségekért. Semmiségekért. Magunk alá kerülünk. Felismerhetetlenségig. Semmiségekért. Gyökösi Endre azt mondja, csak az borul ki, aki nem borul le. Csak az borul ki, aki nem borul le. Ha van pásztorunk, ha ismerjük a jó Istent, akkor nyugodtak lehetünk. Szent Ágoston azt írta, szeresd az Istent, és tehetsz, amit akarsz. Ha ez megvan, akkor minden megvan. Az Isten szeretete mindentől megóv. Nem számít utána sem barát, sem karrier, sem semmi úgy, mint ahogyan ez. Hát, hol van az evangélium? Ez újból bennünket önvizsgálatra késztet. Hogy azon felül, hogy van egy vallásunk, ilyen ista vagy olyan ista vagy, akárki, akármi. Ezen kívül. Van-e ez az erő, ez a rugó, ami mozgassa az életemet, a kapcsolataimat? Ez a kérdés, és rendelkezésre áll a válasz. Igen, van mód arra, hogy jussunk el az evangélium hatalmáig, mégpedig így, hogy meggyőzünk magunk körül embereket, akiket nem lehet sehogy sem megváltoztatni másként, csak ezzel a jó példával, amivel Naomi is élt. És az Úr adja meg ezt a bölcsességet nekünk az ő kegyelme által. Amen.